Böske, vagy a szerkesztőség pesztonkája. Szortiment. Vajon ki emlékszik még manapság is erre a névre? Heti lapszerkesztő volt Pesten, és az írókat, költőket a piros ablakú kocsmákban kereste fel. Holott ő a maga kedvéért talán sohasem tette volna be a lábát olyan helyre, amelynek ház ereszéről gyalúforgácsot lengetett a szél. Gyomorbeteg ember volt, de ezen kívül még 10 féle betegsége is volt, amint majd élettörténetének előadása közben minden kiderül. Mégis kocsmaházak pörkölt szaftjait, gulyás leveit, tányérhúsok alatt lévő híg leveseit kellett kadalaznia egész életében. Csak egyetlen napját vegyük szemügyre Szortimentnek, hogy mindnyájunk okulására megismerhessük azt az embert, akit a véletlen körülmények tettek kocsmajáróvá, holott hűvös betegszobában, öreg néne felügyelete alatt és slafrokban herbateát kellett volna innia. Már akkor kezdődött a baj, amikor Szortimentnek a házi papucsát fel kellett cserélni cipővel, mert minden éjszaka lidérc nyomása volt amiatt, hogy az ünnepnapi újság legközelebbi száma az írók és költők kéziratainak hiányában nem jelenhetik meg. Ezért csak elő kellett venni az ágy alól azt a kitaposott cúgos cipőt, amelynek szára már jól kiszélesedett az ide gyömöszölt lábbeli miatt, míg sarka valóban félre volt taposva, mint a kórhelyek cipői, amelyek egész életükben kocsma küszöböket méregetnek. Szortiment szerkesztő úr nem nagyon tudott hajladozni, mert a magyoborbajos emberek közé tartozott, akik testi terjedelmüket, különösen derékban, megnövesztették. Ugyanezért cipőhúzás közben mindig egy korhelyképű, veres orrú, kecskeszakállas szerkesztőt szidalmazott, aki nem messzire az ő utcájától a belvárosban ugyancsak hetilapot szerkesztett. Ezt a keszeg embert vélte Szortiment legnagyobb ellenségének, mert ennek a szerkesztőnek látszólag nem volt más dolga, mint kikapós nők után futkározni a Ferenciek terén, míg Szortiment izzad valaholt a kéziratok szerzői után. De végre lábra kerültek a lábtyűk, amelyek úgy voltak szabva, hogy Szortiment szerkesztő úr bármikor felcserélhette a jobbat a ballal. Tükör nem volt Szortiment szobájában, mert nem akarta látni magát, amint napról napra belevénül amaz átkozott újságszerkesztésbe. Ezért csak találomra kefélte meg a két füle mellett csörtésedő haját, amelynek tapintása éppen olyan volt, mint az íróasztalon álló disznó sörtéjé, amelyben használat után az írótollat szokta megtörölgetni. Néha valamely bolt kirakatból észrevette Szortiment szerkesztő úr, hogy széles karibájú, kemény, fekete kálvinista kalapja alatt a haja ugyancsak deresedik. De elűzte magától a rossz gondolatokat, mert az ünnepnapi újság legközelebbi számát kellett összeállítania. Most is, amikor fekete tokos sétabot erdőjét kezébe vette, amely szerkezet még ritkaság volt Pesten, csupán az Erzsébet városi plébánosnak volt ilyen. Nem gondolt többé a maga külsejével. Ellenben hirtelen düroham fogta el, hogy összecsikorgatta a fogát, mert eszébe jutott egy Petőfi szakállas, lengő, lengedező beszélyű író, aki vasalt pepita nadrágban és csokorra kötött kék babos nyakkendőben, pénz csalt ki tőle az elmúlt hetekben foglalóul egy megirandó beszéljére. De az elbeszélést esze ágában sem volt megírni. Sortiment szerkesztő úr előtt felmerült a beszélyíró arcvonása. Hegyes repödőrt, festékes bajsza, középen elválasztott frizurája. Mint egy rőfös segédé, gondolta magában. Hamiskása a hugyorgó szeme, és nagy Ádám csutkája, amely a széles, kemény gallérban mind az ideig, amíg Sortimentől a kívánt pénzt meg nem kapta, szomjasan járt le és fel. A szerkesztő a látományra a levegőbe suhintott botesergyőjével. Gyerünk, liget sarki felkeresésére! Dörbögte magában, és előre számba vette a gorombaságokat, amelyeket a többféle irodalmi egyesület beltagjának elmondhat. Még a szürke galamb terhe alatt sem, amely a belvárosi torony óramutatóján helyet foglalt, nem mutatott többet az idő, mint délelőtti 10 órát, amikor Sortiment szerkesztő úr az ódon belvárosi házból kilépett, amelynek első emeleti szobáiban bicskös lábú, kiült nadrágos munkatársak akkor kezdtek neki a munkának, hogy az ünnepnapi újság vasárnapra megjelenhessen. Hát hol is lehet ilyenkor a szédelgő beszélyírót megtalálni? A Borbénál, ahol ritkuló fürteit füle mellett előre keféltetti, hogy némi tisztességes ábrázatra tegyen szert. Vagy talán a kocsmában, ahol bizonyos kedvezményekben részesül, mert mindenféle magyarosan hangzó neveket talál ki a francia konyha szerint főzött ételeknek. Sortiment a kocsma mellett döntött, miután ő maga ritkán járt a frizőrhöz. A kocsmában csak a pirossal és kékkel terített szobában nézett körül. Miután tapasztalatból tudta, hogy az ő ismerősei csupán ezt a helyiségét kultiválják a vendéglőknek. A fehérrel is terített részekbe csak olyankor ülnek le a beszélyírók, amikor a hónap elsőjének tájéken a kormánytól fizetésüket megkapják. A kocsma a 7 bagolyhoz volt címezve, amely körülmény egyébként is bőszítette Sortiment urat, mert nyilvánvaló plágiumot látott fennforogni. Az ő tudománya szerint a 7 bagoly egy diákkvárté neve volt, ahol Szendrei úr, Petőfi apósa, minden nap kifizetendő pénzecskékért adott szállást nőtlen fiatal embereknek, míg ennek a sváb kocsmárosnak, aki vendéglőjét ugyancsak a 7 bagolyról nevezte el, semmi köze sem volt a régi Szendrei úrhoz. Sortiment azt is tudta, hogy a vendéglős Buda őrsről származott, és mint vereshajú borfiú kezdte pályáját, mégpedig Szepi néven. Parancsol valami kábel früstököt? Kérdezte most egy káposztaszagú hang az egyik sarok asztal mellett, ahonnan jó leshely ígérkezett a gyanútlan beszélyíró lepuffantására a letelepülő Sortiment úrtól. A szerkesztő nem felelt. Az volt a dühös gondja, hogy kellő biztonságba helyezze Bot erdőjét, valamint presbiteri kalapját azok elől, a tolvajok elől, akiktől Pest minden vendéglője köztudomás szerint hemzseg, akik rendszerint egy lyukas kalapot hagynak hátra a fogasról leemelt jó kalap helyett. Az esernyő és a kalap a fogasra került, éppen Sortiment úr feje fölé. Előbb a fejét kellett volna ellopni annak a vakmerőnek, aki kalapját áhítana. Amikor a heti lapszerkesztő felvetette a fejét. Álmos, gyűrött, borotválatlan arcú pincérlegény állott előtte, aki nyilván kórhely duhajokat szolgált ki az éjszaka, amely éjszakának a policáj vetett véget, miután hűvösre tette a részegeseket, és a pincér féltében a kiürült csöntésben aludt egy asztalra borulva. Sortiment a kialudott emberek felsőbségével nézte végig az ázott legényt. Adjon egy spájccetlit, aztán majd meglátom, felelt kedvetlenül. Parancsol, sört, bort, hangzott megint a bús hang, mint egy kortyony dinótának síralmas végzete a mellék utcából. Majd, ha ettem, felelt Sortiment, és úgy nézett a pincérlegényre, mint ha azt többé nem is látná. Inkább a kocsma terepet vette szemügyre, hogy tájékozódást szerezzen arról, hogy mely íróktól és költőktől közlent beszélyeket és költeményeket lapja a legközelebbi számában. Írót vagy költőt azonban még egyetlent sem fedezett fel, vörös káposzta színekkel és hamuszürke indulatokkal dagadozó szemével. Későn kelnek ezek a haszontalanok. Ellenben felismerte az egyik asztalnál a kerületi kébéseprőt, persze civilben, aki arról volt híres, hogy egész nap a kocsmákat látogatja, amíg legényei a belvárosi kürtőket kotorják. Vajon mit eszik és iszik ez a kocsmajárásban gyakorlott férfiú, aki nyilván azért is tartózkodik a helyiségben, hogy a szakásnő panaszát átvegye a füstölgő kályha miatt. A kerületi kéményseprő szalontüdőt evett, amelyet két kőkemény gombóccal és dupla porció citrommal, pecsenyes zsírral leöntve küldtek neki a konyhából. Ezt a szalontüdőt hívják pájslinak vagy savanyú tüdőnek is. Különösen az olyan emberek szokták enni délelőtt a kocsmákban, akiknek a foguk bortól vásott. Ugyanezért laskára vagy pedig kockára vágják a borjú tüdőt, hogy a gyomor könnyen megemészthesse. Persze, disznó tüdőből készítik az igazi pájslit, gondolta magában Sortiment szerkesztő úr, miközben valamely kifogást keresett arra nézve, hogy a kerületi kéményseprő kanállal eszi a savanyú tüdőt, és mellén zsebből elővett penecillussal vágott kegyérdarabkákat kever az étel levébe. Sortiment szerkesztő úr gyomorbajára gondolt, és elfordította szemét a kéményseprő mesterről, amikor az a citromok levét nyomogatta az ételbe. Citromos ételt nem szabad ennie a szerkesztőnek. De ebben a percben egy ragyogó ember jelent meg Sortiment úr előtt. A kocsma főpincére volt ő, akit a népszerűség és a tekintély adójaképpen a vezeték nevén emlegettek. Mózel úrnak hívták, és nevét valóban megérdemelte. A legkülönbb volt ő abba Titzer, Petánovics, Klivényi urak között, akik a belvárosi fogadókban a vendégek körül forgolódtak. Mózel úr olyan tündöklő arculattal jött a szerkesztő tiszteletére, mint egy kövér balac, amelyet az imént forráztak le a konyhában, hogy felesleges szőrzetétől megszabadítsák. Frakja szabásáról messziről látszott, hogy azt nem a Zsibárusok utcájába vásárolta, hanem terjedelmes alakjához szabták azt, és a frak zsebei nem duzzadtak a különböző pénztárcáktól, amelyeket a főpincérek a különböző bankók osztályozása szempontjából hordanak magukkal. Mert a zsebek bélése szarvasbőrből volt, amely a frak simulékonyságát nem rontja meg. A frak szárnyai alatt láthatatlanul voltak elrejtve az apró pénznek való táskák, amelyekből a híres Mózel úr egyetlen fogással kivette a visszajáró pénzt, hogy a vendéget a késlekedéssel ne idegesítse. Mózel úr olyan volt, mint egy gyönyörű étlap, amelynek első oldalán szárnyasok, nyulak, vaddisznófők, fácánok, kövérfajdok és ökörfejek vannak bokrétába rajzolva a korgógyomrú művész elképzelése szerint. Mózel úr mindig úgy mosolygott, mintha gyomorbaj általában nem is volna a világon, és az embereknek csupán egyetlen vágyuk lehet az életben. Kígyelmes asztalhoz kerülhetni a vendéglőben, és az étlap felsorolt ételeit végig enni. Mózel úr a szerkesztőnek kijáró tisztelkedéssel lépett szortiment úr asztalához, mintha egy életbe vágó szertartás elvégzéséhez készülődne. Ma nagyon sikerült a konyhánkon a pacal. Én is azt tettem. Így szólt Mózel úr szortiment úrhoz, holott az utóbbi éppen ebben az időpontban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a nyarat megint egy csehországi fürdőhelyen tölti, miután nincs drágább dolog a világon, mint a jó egészség. Pacal? Kérdezte rémülten szortiment. A főpincér csemcsegve, sokat ígérően, korteskedve felelt. Igen, savanyú pacal. Minden régi vendégünknek ezt adjuk ma. Szólt és csettintett a nyelvével. Szortiment szerkesztő úr a kéményseprő mesterre nézett. Az éppen ebben a percben törölgette ki a pacalos tálkát egy zsebkés hegyére tűzött kenyérdarabkával, míg kanalával a maradékokat igyekezett összefogdosni. Hát nem bánom, együnk tüdőt, mondta szortiment bizonyos bágyadsággal, majd némi élénkséggel még hozzáfűzte. A valami villás reggelit csak kell lennie az embernek. És hozzá egy hüles pohárban frissen csapolt kőbányai sert. Tódította Mózel úr, és a hóna alá tartott szalvétával veregetni kezdte az asztalt, mintha kiválóan meg lenne elégedve az eddigi eredménnyel. Az iménti álmos pincér egy kosár kiflit és császár zsebjét hozott. A gyomorbajos szerkesztő azon kapta magát, hogy a legfőbb gondját az képezi, hogy a császár zsebjék közül melyik van pirosabban sütve, mint a másik. Sőt, a sós kiflik felé is pillantásokat vetett. Holott sós étellel nem volt szabad táplálkoznia. Végre mégis egy császár zsebédél állapodott meg, amelyet a kosár közepéről húzott elő zöld pecsétgyűrűs ujjával, mert ezt tartotta a legtisztábbnak valamennyi ujja között. Ám Mózel úr jött már is a megígért csemegével, és messziről mosolygott szortiment szerkesztőre, mintha Chris Kindlit hozna. A Mózel úr egyik kezében volt a savanyú tüdőstál, barna lével leöntve, amely lé bizonyosan a legfinomabb marhagerincnek vagy disznókarajok alól került ki. A gombóc sertés májával volt gyúrva, de zöldség is volt benne, hogy ágyugójó keménységével meg ne ártson a legkényesebb gyobornak sem. A tálka szélére felhasított végű citromszeletek voltak függesztve, mégpedig három szelet. Egyel több, mint a kerületi kéményseprő tálkáján, amit az nyomban észre is vett. A legutolsó porciót tudtam elhozni, rebegte Mózel úr. Ez fölt meg legjobban a lábas fenekén. Pedig most izent a guardián a ferenci barátoktól, hogy savanyú tüdőt tegyünk félre a részére. És mint valami csodatévő orvosságot terített a szortiment úr elé az ételes tálat, valamint a másik kezében tartott pohár sört, amely ragyogni látszott a késő őszi napsütésben, amely a ferenciek teréről bekaddikált. Sárgán, zabatosan, komló illattal és fehér papigallérban mutatkozott a sörös pohár, hogy a haldokló is kinyújthatta volna utána a kezét. Még szortimentünk lehetőleg távol tartva magától a halál gondolatát, már csak azért is, mert a lapjának vasárnap meg kell jelenni. Szortiment villájával megkavargatta a pecsenyes írt a tálban, és igyekezett valamely kellemetes dologgal elfoglalni a gondolatait. Nem szédelgő beszélyírókkal, sem az utcasarkokon látható szemérmetlen állatokkal. Így arra gondolt, hogy fiatal ember korában, amikor olyan éhesen jött Pestre egy felvidéki faluból, mint valami űzött farkaskölyök, néhány hatoskával a zsebében, ugyancsak savanyú tüdőt ebédelt egy bolthajtásos, füstös belvárosi kocsmában, amelynek a vendégei sokkal kövérebb emberek voltak, mint ő. Mintha a kocsmárosnak az lett volna az ambíciója, hogy minden valamire való kövér embert összeszedjen a városban, és azokat eleve reklámként a saját kocsmájában elhelyezze. Bikanyakú, bivaj tekintetű, mészáros kinézetű úriemberek ültek valaha abban a régi kocsmában, és így kedve nézegettek egymás tárgyérjába, mint akár az ő tárnyérjába most a kéményseprőmester nézegett. Azoknak a régi kocsma vendégeknek többnyire hurka alakjában dagadt a nyakuk hátul a gallérjukból, és a fejük búbja izzadni kezdett a paprikás, borsos, fokhagymás ételektől. Az arcuk olyan színű lett, mint a cserépedény, amely sokáig állott a tűz felett, és étkezésüket csak annyi időre hagyták abba, amíg kabátjukról vagy pellégyükről letisztogatták a vízzel megnedvesített szalvétával a levesek és mártások maradékait. Mert csak a legtapasztaltabb vendégnek jutott eszébe, hogy a habzsolás helyett előbb az asztalkendőt kösse a nyakába, mint a borbély szokta borotválás előtt a maga lepedőjét. És miután szortiment szerkesztőnek ezek a régi, gusztusos kocsma vendégek eszébe jutottak, körülnézett a kocsma helyiségben, hogy valahol nem találhatna egy olyan vendéget, aki abba régi étvágygerjesztő módon falatozik, akinek példáját követve elfelejthetné minden gyomorbaját és átkozott lapszerkesztői életét. Talált is valakit a tekintetével, aki hasonlatos volt egy régi világbeli kocsma vendéghez. Ez a vendég nem savanyú pacalt rendelt magának, hanem tágyérhúst, miután már az óramutató a 11-es felé baktatott. Ki volt az a vendég, aki a tágyérhúst rendelte? Szortiment körülbelül mindenkit ismert a belvárosban. Ráeszmélt tehát a párizsi utcai Schusterre is, aki mindig csak azt nézegette a kalendáriumban, hogy mikor következnek azok a napok, amikor a magyarok nemzeti ünnepeiket szokták tartani. Természetesen Szent István királyunkat tartotta a legnagyobb becsületben a párizsi utcai suszter, mert ezen a napon minden valamire való úriember díszruhájába öltözködik, és a díszruhájához megfelelő lábtyűt von fel. A király koronázás évfordulóját is számon tartotta suszterünk, de Csizba szempontjából nem rajongott érte úgy, mint István napjáért. Sodrott, deresbajúszú, termetes, cémester, külsejű ember volt a párizsi utcai suszter, aki mindig olyan komolyan nézett maga elé, mintha valamely bárónak a lábáról kellene értéket vennie. Természetesen papír szalagocskákkal. Aki tegyerét gyakran összedörzsölgette, mintha készfogásra készülődne valamely rangbeli megrendelőjével. A párizsi utcai suszter igen rendben lévő dolognak tartotta. Alig észrevehetőleg biccentett a fejével, amikor az álmos pincér egy akkora darab csontos marhahúst tett elébe, hogy Sortiment megbánta, miért esett haragba a gyűrött gentlemannel, akit külseje miatt a földkeregsége máshol nem alkalmazhatnának, mint a hét bagoly pincéjében. Különben sem ízlett neki a ferenci barátok várdiánja elől elfogyasztott savanyú tüdő, mert lelkiismereti kételjei támadtak, hogy vajon joga volt-e ehhez a cselekedethez. A gombócok pláne nehezen mentek le a nyeldeklőjén, és úgy érezte, hogy nehéz emésztést fognak okozni. Azt álmodja például a kokáért, hogy az ünnepnapi újság soha többi az életben nem jelenik meg. Minden figyelmét tehát a párizsi utcai suszter étkezésére fordította, és átkozta magában a kerületi kéményseprőt, aki fogvájóval a szájában már vette is kalapját és sokráncú köpönyegét. A hús, no, valóban derék hús volt. Ínyencek álmodnak ilyen marha húsokról, amikor a déli harangszót elmulasztották megszokott kocsmáikban, és az étlapon kitörölve látják a főtt marhahúst, mintha a pincér ceruzája örökre száműzte volna az élő sorából. Sortiment úr irigykedő szemével, mert hiszen a szeme néha bevallá igaz természetét, különösképpen mustrágatta a húskoloncot, amely reggel óta porhagyossá főtt a konyhán. Lehetett a húson a marhának olyan része is, amelyet a vendégfogadó látogatói spitznek neveznek. Viszont a hatalmas csont, amely koronaként emelkedett ki a húsbálványból, az bizonyította, hogy a marha húsoknak egyik királyát sikerült megkaparintania a párizsi utcai suszternek a szakácsnő hűtlensége folytán. Nyilván papucsal kedveskedett a nőnek a lábtyűgyáros. Sortiment látta azokat a zsigereket, zsíros izmokat és fagyú maradványokat, amelyek párologva, étvágygerjesztően csüntek le a csontról, és a maga fogai alá képzelte őket. Ezeknek a zsiradékoknak még az ő odvas fogai is örvendeznének, holott a zsíros ételektől is el volt tiltva az orvos rendelkezéséből. És a suszter, meg kell adni, tudta a módját, hogyan kell az ilyen királyi koncot elfogyasztani, ha véletlenül hozzájut a vendég. Mindenek előtt szalvétát tett a nyakába, amelyet a galéria mögött csokorra megkötött. A sót, paprikát, sőt a mustáros üveget is keze ügyébe kerítette. Habár látszólag az utóbbira nemigen lehet szüksége a ma tálnyi ecetes torma miatt, amelyet az álmos pincér a marhahús mellé szolgált. Hát a sóval nem is takarékoskodott a párizsi utcai suszter. Megsózta elsősorban a húskoloncot félig befödő zöldségneműeket, külön figyelmet szentelve a levesben főtt krumpliknak, sárgarépáknak, zellereknek és kelkáposzta gerezdeknek, amelyeknek a háromlábú székecskéiken üldögélő vargák mindig lelkes hívei voltak. Megsózta a húst, mi alatt megfordította, hogy alulról is szemügyre vehesse éhes szemeivel, mint ahogy egy nő szemeit szokás megnézni tetőtől talpig, és megsózta az ecetes torbát is. Gondolta magában Szurtiment úr, és eltolta magától a félig elfogyasztott ételt. Ez a suszter sokkal nagyobb gazember, mint hittem volna. Mire a suszter a bal kezébe kapva a villát, beledöfte azt a húsba, hogy szinte fröccsent. Majd késével apró darabokra kezdi magdalni a húst. Szurtiment úr már készen is volt a tervével. Még csak azt várta, hogy a suszter megkóstolja a húst, és ítéljen az arc kifejezéséből. Ám a suszter váratlanul a kanalat vette, és megbártotta a tálban maradt levesben. Szörpölte a forró levest, amely nyilván égette a száját, de újra és újra a levesnek látott, miután egy kis hegynyi paprikát szórt bele. Szemét lehúnyta a fájdalomtól, vagy gyönyörűségtől. Szurtiment úr most már nem habozott tovább. Eszébe jutott egy aglegény barátja, egy nyugalmazott bíró, aki esernyőjére támaszkodva Fokhegyről nézi a világot, és az a filozófiai álláspontja, hogy az a miénk, amit megeszünk. Szurtiment úr azt gondolta magában, hogy a bíró is helyeselni fogja mostan következő cselekedetét. Mozell, kezdte a szerkesztő megfontolt hangon, amikor a főpincér aggodalmas fejcsóválását látta az ételmaradék fölött. Mozell, volna odakinn a konyhában egy gyermekökölnyi nagyságú csontocska? Valami hús maradékkal, mert a húst már előzőleg lemetszették róla. Természetesen van, felelt Mózel felragyogva. Ha nincs, majd csinálunk. A szerkesztő a kezével is magyarázott. Tudja, kicsi legyen, de finom, gusztusos, helyes, hogy attól az ember még rendesen ebédelhessen is. Mózel bólintott, és lötyögős nadrágszárait, melyeket minden éjszakára bizonyára a szalvéta présbe zárt, a konyha felé indított. Szurtiment úr félszemmel a párizsi utcai susztert leste. Az pedig most nyúlt a késhegyével az ecetes tormába, és egy kisebb bogjával vévén a bőséges tormából egy kiválasztott, félig zsíros, félig inas hús darabra helyezvén azt, a húst a villával a késlapján balanszíroztatva szájába vette, és állkapcsával csak egyetlen, de annál megelégedettebb mozdulatot tett, mintha malomkő mozdult volna a szájában, és már kése megint az ecetes torba felé közelgett. Mire bajával kegyeret tört, melyet az asztalhoz szorított. Ám közelgett is már Mózel a kettős tányérra helyezett húsos csonttal. A párizsi utcai suszteré szebb volt. Nyilván ő jött elsődök, gondolta magában a szerkesztő, miután a keskeny zsírréteggel, mint tolbokrétával díszített húst szemügyre vette. Ki a mészárosuk? Kérdezte szórakozottan. A Dobovec a Lipót utcából. Mielőtt a szerkesztő a megfelelő szertartásokat megkezdte volna a hús elfogyasztása körül, hirtelen Mózelre pillantott, aki szinte imádkozó állásban várakozott a szerkesztő bal oldalán. Na, kérdezte Sortiment, visszavonván kinyújtott kését a sótartó felől. Hát talán csak nem bánta meg, hogy ezt a húst hozta a konyhájából. Mózel nagyon sóhajtott. Ha az apám élne és eljönne a hét bagolyba, neki sem adhatnék jobb villás reggelit, mint szerkesztő úrnak. Szegény öreg úr azonban nem jöhet el, a Váci temetőben fekszik, mert valamely gazember, bizonyos Kupriczki beleugratta, hogy tudományát arra használná fel, miként lehet hamis 5 forintosokat gyártani. Apám ugyanis fotográfus segéd volt Eilinkel tanár úrnál. Na, és sikerült az 5 forintos? Kérdezte fogát szívogatva Sortiment. Csak egyetlen 5 flórest tudtak csinálni. A policájban hoppon vette őket, és a bírók 10 esztendőre ítélték az apámat. Egy nyomorult 5 flóres miatt, amelyel néha részeg gavallérok a szivarjukra szoktak rágyújtani. 5 flór, tette hozzá szünetet tartva Mózel úr, és önkéntelenül frakja szárnya alá gyúlt, hogy megzörgesse az ott a rejtőző apró pénzes táskát. A szerkesztő maga is az 5 forintos bankóra gondolt, amelyen mezítelen mitológiai emberek, ásók, kapák, gereblék mutatkoztak a zöld mezőben. A szerkesztő ilyen 5 forintossal szokott a versekért és beszédekért fizetni. A pénzt otthon tartogatta az íróasztal a fiókjában, szépen egymás mellé lapítva a bankókat egy szakácskönyvbe, amelyet Rézi nédi írt. Igen, ebből a szakácskönyvből csalt ki Liget sarki beszéjére 2 darab 5 forintos bankjegyet. De a beszédeket még mindig hozza. E gondolatra megint csak elborult a kedve, hogy a húsról azt kezdte észrevenni, hogy a szálkás. Szóval nem az igazi. Semmi esetre sem olyan, mint a párizsi utcai suszteré, aki éppen ebben a percben tartott étkezése amaz időpontjánál, amikor a maradékokat kezdte összeszedegetni a tányérból és a tálból. Hol kanállal merítvén ki a maradék leveskét, a kenyérdarabkával összekormányzott zöldségekkel, hol meg késével elfogdosva egy húscafatot, amely késé himbálódzva vonul a szürcsögésre nyitott száj felé. Azt mondják, hogy tulajdonképpen ezek az ételmaradékok hízlalják valóban az embert. Milyen nagyszerű lehetett az a hús, amelynek még roncsait is ilyen passzióval fogyasztotta a párizsi utcai suszter. Hát, bizony, nem mér meg 10 esztendőt 5 forint. Morbogta minden meggyőződés nélkül a szerkesztő, mert jóságának hízelgett, hogy a főpincér az ő asztala mellett tartózkodik. Bár mások is vannak a helyiségben. Mózer úr felelt. Hiszen az a 10 esztendő nem volna olyan nagy baj. Úgysem ült le belőle az öreg úr többet, mint 3-ot, mert időközben tüdőbetegséget kapott, és meghalt. De maradt itt egy lány, egy mostoha lány, akivel nem tudunk mit sem csinálni. Sem én, sem a feleségem. Már 20. esztendejében van. Volt már kalapos, volt már trafikos, volt már házi varrónő, hát de ő Simli Mariska szeretne lenni. Bolond, kérem, tisztára bolond.
Mi? Simli Mariska?
Horkant fel Szortiment szerkesztő úr.
Hát na, igen,
szólt engesztelgető hangon Mózel úr. Mint az a költődő, aki papi reverendába öltözve járja be az országot. Cilinder karap van a rövidre vágott haján. Nem tetszik hinni, hogy egy bolond nő hány másik nőt tud megbolondítani. Böske, mióta megismerkedett Simli Mariskával, egész nap verseket ír, és a szerkesztő úrral szeretne megismerkedni. Bár Szortiment úr nagy érdeklődéssel és megfelelő gunyorú mosolyjal hallgatta a főpincér előadását, most értele másfelé összpontosította a figyelmét. Valami olyan eseményre, amelyet véleménye szerint nem minden nap lehet látni. A párizsi utcai suszter talált ki valamit, ami darab időre lepipálta az összes Simli Mariskákat. A suszter észrevette, hogy a maradék csont voltaképpen 2 darabból áll, mint akár az ember könyöke, amely csontokat izmok és idak fűznek össze. A suszter 2 markába kapta a csontot, és bizonyos erőfeszítéssel eltörte azt. Akkor aztán villát, kést, kanalat elsöpörve maga elől, rágni kezdte a fogaival a csontot. Mégpedig olyan formán, hogy még a haldokló is visszamaradt volna a világban arra az időre, amíg a suszter a csontok lerágásával elkészül. Meg kell adni, hatalmasan dolgoztak a fogai. Húzta, szívta, szabogatta, körmeivel farigcsálta a csontot. Hogy Szortiment úrnak nyomban elment a kedve a húsevéstől. Csontot szeretett volna enni ő is. Bár többé nem bízott úgy a fogaiban, mint hajdanában. A végzett ellenben úgy döntött, hogy ezen a napon késő őszre járt. Szortiment szerkesztő úr is csontot egyen, mert úgy érezte, hogy gyomorbaját ezzel az eledellel kúrálhatja. Történt ugyanis, hogy a nyápic fűzőcsináló, akinek a Ferenciek terén van az üzlete a piaszbabáikkal és más látványosságokkal, amelyek a nőket megállítani szokták. A fűzőkészítő darabidőre odahagyta a halcsontokat, pántokat, kapcsokat, rézlemezeket, amelyek azt szolgálták, hogy Pesten minden nő lehetőleg olyan karcsú legyen, mint Erzsébet királyné. A fűzőkészítő a 7 bagolyhoz címzett kocsma söntésébe belépve, Mózelnél, az elősiető fűpincérnél a következő hallatlan megrendelést tett. Álmomban az éjszaka velős csontot ettem apró pirított zsemje szeletekkel, valamint paradicsom salátával. Vajon volna részemre a valóságban is egy velős csont a konyhán? Szortiment úr kimeresztette a szemét erre a vakmerőségre, hogy valaki azzal a nesszel hagyja oda jól menő üzletét, valamint a fűzőket próbálgató hölgyeket, hogy velős csontot menjen enni a kocsmába. Sőt, A Párizsi utca is Uszter is, mintha szünetet tartott volna a csontrágásban. Pedig az ilyesmit nem lehet egy könnyen abba hagyni. Csak Mózel úr, a főpincér, nem csodálkozott. Kerek hasát, amelyet emlékpénzes óralánc védelmezett, jókedvűen vitte a konyha felé, mintha várva várt vendég érkezett volna a házba. És rövid néhány pillanat múlva valóban visszatért egy párolgó tallal, amelynél szebbet a szakácskönyvek rajzolói sem tudtak pingálni, és a tálat a szerencsés feltaláló büszke mosolyával helyezte a beteges fűzőkészítő elé. Miért nem adja Simli böskét a fűzőshöz? Gondolta magában elégedetlenül Sortiment szerkesztő úr. A főpincér azonban a fűzőkészítő asztalánál maradt, és megvárta a bekövetkezendő szertartást. A fűzőkészítő késével lenyesegette a velős csonton található maradékokat, és miután azokat megborsozta, megpaprikázta és megsózta, apránként a szájába rakosgatta, de ezen közben egy pillanatra sem vette le szemét a velős csontról, mintha az elfutamodni akarna tőle. Sőt, fejét jobbra-balra hajlítgatva bekukucskált a velős csont belsejébe, mintha kulcsukon kémlelne valami gyönyörűséges látványosságot. Hogy vigyorog az ipse? Gondolta magában váratlan felindulással Sortiment, és eltolta a tálat, a tányért, az evőeszközöket, mint aki váratlanul megharagudott az egész világra. A fűzőkészítő pedig ez alatt az egész vendégség élénk figyelése mellett a bal kezébe vette a velős csontot, és a jobb kezét ökölbe szorítva a bal kéz csuklójára ütött. Az ütésre a csontból velőhurkák zuhantak ki a forró tányérra, olyan bőségesen, mintha ez lett volna a legderekabb csont, amely e napon Pesten kimérésre került. De a fűzőcsináló nem volt megelégedve a zsákmánnyal, mert szemtelen ember volt. Még átkukucskált az üres csonton, mintha Sortiment urat fixírozta volna, és a villát beledugva a csőbe, kétszer-háromszor megforgatta a csont belsejében, mire valóban előkerültek némi velőmaradékok. Sortiment úr többre nem volt kíváncsi. Féloldalmást hátat fordított a fűzőkészítőnek, és a könyökére támaszkodott, mint valami betyár a csárdában. Főpincér, sert innék! Kiáltotta, hogy megzavarja Mózel urat, aki együtt lelkendezett a fűzőkészítővel a velős csont váratlan tartalma felett, és igyekezett úgy rendezni az asztalon a sótartókat, paprikatartókat, hogy azok a vendég keze ügyében legyenek, mert a napvilágra került marhavelő hamarosan kihűl. De Sortiment hangjára megfordult Mózer úr, és vékony bőrű pincércipőiben a szerkesztő asztalához lejtett. Sört parancsol? Kérdezte, de az elkomorodott Sortiment nem is felelt, csak bogorván intett. Mire Mózel visszatért a sörös pohárról, Sortiment úr némileg megenyhült. Észrevette ugyanis, hogy a fűzőkészítő nem tudja a módját a velős csont elfogyasztásának. Nagy karékeny gyerekre keni rá a velőt, mint akár a vajat. Holott a velőt apró, egy harapásnyira alkalmatos kenyérszeletekre kell helyezni. Azon kívül forrón párolgó húslevest sem látott a járatlan vendég előtt, pedig a napvilágra hozott velőt nyomban forró húslébe kell helyezni.
Azt hiszem, én is ennék egy velős csontot,
mondta most váratlanul a szerkesztő, amikor a főpincér letette elébe a sörös poharat. Mózel olyan fürgeséggel, amilyen csak uraságaikat szerető inasoknál tapasztalható, futamodott a kívánság teljesítésére. Röpült vastag termetével, és a szalvétájával messziről integetett a konyha felé. Verejték csöppek gyöngyöztek szőke, kopasz homlokán, amikor egy kétszer akkora csonttal megérkezett, amilyen a fűzőkészítőjé volt, amellyel nem tudott kellően elbánni. Mózel forró húslevest is hozott a csonthoz, és pirított császárzsemje szelet kéket, amelyek valóban egy harapásra voltak számva. Szortiment úr diadalmasan nézett körül a hét bagoly söntésében, mert valóban az egész vendégség tisztelettel tekintett rá. A szalvétát újra felkötötte a gyakába, és válveregető hangon így szólott a oblakát törölgető főpincérhez.
Na, nem bánom, délután a hivatalos órák alatt, amikor az irodámban tartózkodom, küldje fel hozzám azt a Sibli Mariskát.
A csak Böske, könyörgöm, lelkendezett Mózer úr.
Majd megvizsgáljuk, hogy íte valamit a versíráshoz.
Én azonban szeretném látni, hogy valódi szegedi paprikájuk van-e, mielőtt a paprikához hozzágyúlnék.
Nem beteg ember vagyok.
Mózel újabb vágtatásba kezdett, amelynek eredményeképpen a konyhából visszaérkezett azzal a paprikás bödönnel, amelyről Szortiment úr meggyőződhetett, hogy a paprika valóban Szegedre való. Szortiment úr délután az irodai órák alatt rendszerint meleg szappanos vízben áztatgatta a lábait, ama sok lótás-futás után, amelyet napközben elkövetett. Ugyanezt tette most is, és most a tintapecsétes, keskeny lábú, nőjesen kicsiny íróasztal mellett üldögélve, kényelmesen elhelyezte fájó lábait a meleg vízben, és munkatársai szorgalmasan közre működtek körülötte. Vacsok, egy hízott, hörcsök formájú emberke az egyveleg rovatot állítgatta össze, és olyan híreket nyírbálván össze, amelyek 30 emeletes amerikai házakról szólnak. De szerette esztendőnként közölni olvasóival azt is, hogy jelenleg melyik a legmagasabb torony a világon. Burócski, egy női szabóhoz hasonlatos férfiú, a rejtvény lovattal foglalkozott, lóugrás szerint, vagy pedig képekben. Életúnt ember volt, neje elhagyta, és alig várta az estét, hogy valamely külvárosi kiskocsmában magányosan üldögélhessen egy asztal mellett. Bosnyák, az egykori gyalogsági kapitány, aki igen kis fizetése mellett titkon villát épített a főváros határában. Korhely piros arcú volt. De ezt még szolgálati évei alatt szerezte, mert civil korában egyetlen kortybort nem engedett le a torkán. Mindig a hadseregről írt, mintha a monarchia valamennyi ezredét végig szolgálta volna. És itt ült a sok fiókú asztal mellett, centiméterrel és tollal a kezében, Palotai úr, egy pupos, görbet, válban, derékban elhibázott ember, mint valami rosszul nőtt fa. aki az ünnepnapi újság képeinek volt a tervezője. Nagyon szeretett olyan képeket közölni, amelyeket külföldi újságokból kellett kirajzolni. A tollak percegtek, és a porzó recsegett a papírosok felett, amelyekkel a beírt oldalakat behintették az írók. Sortiment szerkesztő úr az életén gondolkozott, ami pedig ritkább volt szokás. Az ajtó felnyílott, és piros kalapos kisasszony nyomakodott be. Lárma és élénkség tódult be az ajtón a külvilágból. A barna, egyébként jelentéktelen kisasszonnyal. Nem volt papiruhában, ellenben olcsó mosóruhában, amelyre dedevér köpenykét vetett. A szürke kesztyű ujjai már sokszor megsebesülhettek, mert sokszor kellett őket javítani. A füle mellett huncutkája volt a hölgynek.
Engem ide küldtek, hogy itt pesztonkára van szükség,
mondta Vidor nevetéssel a piros kalapos leány, és a küszöbön megállott. Az öreg munkatársak hirtelen felkapták a fejüket, és felvidámodva néztek a jelenségre. De amikor észrevették Sortiment úr elkomorodó arcát, maguk is mogorvák lettek, és egy kedvűséget szilleltek, de annál jobban kinyitották a fülüket. Kicsoda ön? Kérdezte asztala mellől a szerkesztő, de abba hagyta az állandó csobogást, amelyet valószínűleg munkatársai mulattatására rendezett az asztal alatt, miközben a jobb lábával a bal lábát dörzsölgette a meleg vízben. Némely szerkesztők ilyen bulatságos dolgokkal hodorálják munkatársaik ügybuzgalmát. A kisasszony előre lépett.
Én vagyok a Böske. Azt mondták nekem, hogy ezentúl én leszek a szerkesztőségi pesztonka.
Sortiment végignézett a leányon. Azután a tekintély és a fizetés emelésnek is megfelelő humor kedvéért némileg erőszakolt hangon megszólalt. Vacsok úr, szüksége van magának pesztonkár? A kérdezett egy veleg szerkesztő kurta kezeivel védekezőleg integetett, de még szóhoz sem jutott, amikor a leányzó, úgy, amint volt, denevér köpönyekben és piros kalapban, az újságpapírossal kitömött karosszékben üldögélő Vacsok úr ölébe penderedett, és átfogta a hörcsögös nyakat. Rábeszélő, fulladozó, megállíthatatlan hangon így beszélt.
De igen, mondja, hogy szüksége van pesztonkára, mert nekem az életem függ attól, hogy az ünnepnapi újság munkatársa lehessek. A gyámom egy főpincér, aki a keresetét éjszakánként kártyabarlangokba hordja, a mostoha anyám mosónő, aki a kvártélyosokra mos, és engem küld a szennyes ruhákért. Mi lehetnék más, mint magának a pesztonkája, amikor úgyis költői hivatást érzek magamban?
Vacsok úrnak, az egyveleg szerkesztőnek még felelni sem volt ideje, amikor a szerkesztő a nőies íróasztal mellől újra megszólalt, de mintha valami keserűség is érezhető lett volna a hangjában. Na, most menjünk sorba. Murócski úr, rejtvények nagymester, akinek nincs megfejthetetlen rejtvénye a világon. Mit szólna e pesztonkához? Hogy postják százados úr, katonai munkatársunk. Kell-e önt néha tisztába tenni az új pesztonkának? Palotai úr, Csak bátran mondja meg, hogy a képmagyarázatokat már nem bírja egymaga. Segítségre van szüksége. Mielőtt szortiment szerkesztő úr beszélt, a váratlan kisasszony az említett urakban ölében nyomban elhelyezkedett, és szőrös nyakukat megsíbogatta.
Igen, igen, szükségük van pesztonkára.
Súgta, kiáltotta, hízelegte az említett urak fülébe, hogy dedevér szárnyai röpködni látszottak. És ebben a percben megnyílt az ajtó, mintha valami mindennapi látogató jönne, és Liget Sarki, a szédelgő beszélyíró lengedezett be, mintha éppen róla volna szó, mint akár a színpadon. A szerkesztő hangja a női íróasztal mellől tompá hangzott. Végre megérkezett az, aki voltak éppen hivatott dönteni arról, hogy Böske kisasszonyt alkalmazzuk-e a szerkesztőség pesztonkájának, vagy pedig valamely idősebb hölgyet válasszunk. A beszélyíró zavarodottan nézett körül. Végre a lelkendező hölgyre vetette a tekintetét. A hölgy extázisban kiáltozott.
A Liget Sarki maga nem mondhatja, hogy legyek mosónő, mint az anyám. Maga a legnemesebb lélek Magyarországon. Már régen ismerem felülmúlhatatlan műveit. Ó, hányszor írtam magának névtelenül dicsérő levelet beszéljei megjelenései után.
A beszélyíró a szerkesztőre nézett, és várta Szortiment intézkedését. Szortiment pedig kacagó, kemény hangon így szólott. Liget Sarki, legutóbbi beszélyedért még tartozom neked. A pénz itt van. Szeretném, ha a kisasszonyt alaposan kikérdeznéd. Célja, bújtja, szándéka felől, mielőtt felvenném őt a szerkesztőség pesztonkájának. Ajánlanám erre a célra a ferenciek terén lévő cukrászdát. A beszélyíró, aki legfeljebb arra volt elkészülve, hogy az indulatos Szortiment szerkesztő úr legurítja őt a lépcsőn, átvette az 5 forintosat, karját nyújtotta a kisasszonynak.
Várjon még, kedves szerzőm,
mondta a jövendőbeli szerkesztőségi pesztonka.
A szerkesztő úrölében még nem ültem.
Felesleges, felelt Szortiment úr, és újra dörzsölni kezdte a lábát. De most már a bal lábát a jobbal. Jó indulatú, lemosolygó, válveregető pillantást vetett öreg munkatársaira, akik hirtelenében nem tudták, hogy a főnök kiengesztelése végett a tintába dugják-e az orrukat. Ki tudná mindezek után magyarázatát adni annak, hogy Szortiment, az ünnepnapi újság szerkesztője, miért öltözött földszinti szobácskájában éjfélkor frakba, mintha bálba készülődne? És ugyancsak miért lőtte magát szíven ezen az éjszakán? Mikor előző napon látszólagosan minden kedvére történt.